6 óra. Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hír összefoglalója.
Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Átadták a felújított Helyüt Csabai református templom tornyát. Soltész Miklós államtitkára a hálaadó alkalmon úgy fogalmazott, a torony már az összedőlés határán állt. A munkálatok sikeres befejezéséért köszönet illeti a helyi gyülekezetet és közösséget. Tele van a világ féligasságokkal, békétlenséggel és rágalmakkal. Ezekre a választ a kereszténységen keresztül adhatjuk meg, akár a békesség tekintetében, akár pedig az igazság hirdetésében, jelentette ki a miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára Miskolcon. Soltész Miklós hozzátette, ezért is fontos az, hogy az egyházak minden támogatást megkapjanak. Kiemelte, a Helyüt Csabai református templom mellett korábban egy református óvoda is épült. Az ilyen intézmények nem csak a református vagy katolikus hívek gyermekeit fogadják, hanem mindenkit. Ezért is fontos ezek fejlesztése, építése. Barna Sándor, a Tiszán inneni református egyházkerület püspöke elmondta, a templomtorony felújítása mellett a hálaadó Isten tiszteleten azt is ünneplik, hogy a lelki pásztor és a gyülekezet közös útja 25 esztendőre tekint vissza. A Helyi Csabai református templom tornya mintegy 100 millió forintból újult meg, a munkálatokat a kormány 80 millió forinttal segítette. A renoválásra azért volt szükség, mert a 35 méteres tornyon található stukkók erodálódtak, ezáltal életveszélyessé váltak. A vakolatot kívül belül kicserélték akárcsak a nyílászárókat és a toronysüveg borítását is. A felújítási munkálatok alatt a Helyüt Csabai református közösség a gyülekezeti teremben tartotta az Isten tiszteleteit. Ismét lehet pályázni munkahelyi bölcsödék létrehozására, közölte a szaktárca családokért felelős államtitkára hétfőn a TV2 műsorában. Koncz Zsófia elmondta, a munkahelyi bölcsödei pályázatot 2025-ben írták ki, most az 1,3 milliárd forintos keretből maradt, majdnem 340 millió forintra lehet pályázni a 4 legkevésbé fejlett régióból. Hozzátette, a pályázattal meg tudják duplázni a munkahelyi bölcsödék számát, melyek korábban 300 férőhelyen működtek. A pályázók eddig 240 férőhelyre nyertek el támogatást, az újabb kiírással pedig tovább nőhet a férőhelyek száma, mondta az államtitkár. Jó a magyar szakképzés, hiszen a Magyarországot képviselők az Európai Unióban rendezett szakképzési versenyeken és a világon a munkaerőpiaci megfelelés szempontjából is bronzérmesek, mondta Hankó Balázs. A kultúráért és innovációért felelős miniszter hétfőn a köztelevízióban hozzátette, a kedvező adózási környezet mellett részben a szakképzett magyar munkaerőnek köszönhető az is, hogy meghatározó vállalatok érkeznek Magyarországra. Szerinte az a modell, mely egy bő évtizeddel ezelőtt Németországot és a német szakképzést jellemezte, ma Magyarországon figyelhető meg. Ennek elemei a gyakorlatorientált duális képzés, az infrastruktúrális fejlesztések erősödése, az oktatói bérek alakulása, valamint a szakképzésben tanuló fiatalok számára biztosított ösztöndíjrendszer, jegyezte meg Hankó Balázs miniszter. Már a második legnépszerűbb szőlészborászmérnök képző intézmény az országban a Tokaj-Hegyalja Egyetem. Az oktatási hivatal felvételi statisztikái alapján a Sárospataki kampusz csak a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem előzi meg a szőlészborászmérnöki alapképzés során a jelentkezők és felvettek számát tekintve. Az egyetem kommunikációs vezetője tájékoztatása szerint még 2023-ban a szőlészborász képzésben még 95 hallgató tanult, addig mára elérte a 116-ot. Szilágyi Tréba Eszter elmondta, a 2022-es általános felvételi eljárásban 66 jelentkező jelölte meg a Sárospataki Egyetemen ezt a szakot, tavaly pedig már csaknem 100-an választották az intézményt. A kommunikációs vezető információi szerint a statisztikai adatfelvételi program adatai alapján folyamatos az intézmény összhallgatói létszámának bővülése is, mára meghaladja az 1230-at. Közzétette az új KRESZ tervezetét az Építési és Közlekedési Minisztérium. Előreláthatólag 2026. szeptemberétől léphet majd hatályba. Alapelvé válik a gyengébb közlekedő védelme az erősebbel szemben, azaz mindenkinek figyelnie kell a nála sérülékenyebb megóvására. A tervezetbe beemelték az elektromos rollerek közlekedését, megújították a kerékpáros közlekedés szabályait, de az autósok szemszögéből is változtattak a tervezők, mondta Tóth Tibor, a Tóth Autós Iskola vezetője.
Hát az új KRESZ tervezet az egy olyan komplex anyag lesz, már most is az, ami valójában kiküszöbölni, vagy szeretné kiküszöbölni mindazokat a hiányosságokat, amelyek az új technikai forradalommal, technikai változásokkal és ezzel együtt járó plusz olyan tárgyi és személyi kérdésekkel megspékelve foglalkozik az elkövetkezendő időszaknak a legbiztonságosabb közlekedésére vonatkozó szabályokkal. Ez alapjában véve azt jelenti, hogy ebben nekünk is úgymond szinkronban kell lenni a fejlődést tekintve az oktatás vonatkozásában, amire mi mindenképpen készülünk, már most próbálunk rákészülni, hiszen a napokban megjelent új tervezet, mert ez egy új tervezet, ami korábban már volt, és az bizony tartalmazott olyan dolgokat is, amit már sokan készpénznek vettek, hogy ez be fog épülni majd a mostani megjelent új tervezetbe. De ez nem így történt. Itt alapjában véve arról van szó, hogy ezt most úgymond közvéleményezésre bocsájtották, ami alapján szakemberek és egyéb olyan közlekedésben résztvevő, hogy ezzel szimpatizáló embereknek a véleményét is figyelembe veszik majd a végleges kialakítás során, amely igazából finomítja, vagy pedig új elemeket is belehelyez ebbe a végleges KRESZ-be. Tehát ennek alapján nyilván már reméljük azt, hogy ki fog alakulni egy olyan helyzet, ami végül mind a gyalogos, mind a kerékpáros, mind az egyéb járművezetők részére egy olyan komplex, egyrészt technikai, másrészt pedig morálisan is megadja azt az alapot, ami most bizony sajnos hiányzik a magyar közlekedés során.
A panellakást lehet a leggyorsabban értékesíteni az Otthon Centrum szerint ma Magyarországon. A panellakások forgási sebessége gyorsult, míg a használt házaké tovább lassult, derült ki az ingatlan közvetítő előző évi adásvételi adatai szerint. Országos átlagban a panellakások 65 nap alatt cseréltek tulajdonost, míg a téglalakások értékesítéséhez 93 napra, a használt házakéhoz pedig majdnem 190-re volt szükség. Vagyis tovább nyílt az olló az egyes ingatlan típusok között, számolt be a tavalyi adatokról Sóki Tóth Gábor, a cég elemzési vezetője. A szakember azt is megjegyezte, hogy mivel az ingatlanpiac erősen helyfüggő, a földrajzi körzetek között jelentős eltérések tapasztalhatók. A kisebb megyei jogú városokban és vidéki településeken jóval hosszabb, átlagosan 78 nap szükséges egy házgyári lakás eladásához, ami meghaladja az országos átlagot. A szakember szerint idén várhatóan csökken a használt házak értékesítési ideje, míg a panellakások forgási sebessége néhány nappal lassulhat. Idén 150 éves a miskolci hulladékszállítás. Ebből az alkalomból a Mirehu Nonprofit Kft. Meghirdette a Makuka 150 emlékévet. Most újabb felhívással fordul a város lakóihoz, hogy közösen kutassák fel a múlt értékeit. A Mirehu várja mindazok jelentkezését, akiknek birtokában van bármilyen régi tárgy, relikvia, fénykép, videó, dokumentum, vagy akik személyes történetet, emléket őriznek a miskolci hulladékgazdálkodás elmúlt 150 évéből. Ezek segítségével a cég a miskolciakkal együtt mutatná be a város hulladék szállításának történetét, mondta a Ladányi Roland, a Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Ügyvezetője.
Hát 150 év, ahol tartunk, nagyon sokat foglalkoztunk így a történelemkutatással, a hulladékgazdálkodás. Ez nem egy ilyen priorizált téma volt a múltban, és nagyon nehéz a történelmi szálakat helyre tenni, megkutatni, és hát nagyon sokat vizsgáltuk, és hát találtunk egy pontot így a múltban, amikor a mai hulladékgazdálkodáshoz hasonló elveket rögzítettek akkor egy rendeletben. Ez volt 150 évvel ezelőtt, amikor heti gyakorisággal meghatározott térfogattal kellett a hulladékot kihelyezni, úgy, mint most. És azt mondtuk, hogy hát ez lehet az a kiinduló pont, ahonnan értelmezhető mint szemétszállítás, vagy szervezett szemétszállítás itt Miskolcon, és hát mi erre nagyon büszkék vagyunk, mert nagyon kevés olyan település van, aki ilyen múlttal rendelkezhet. A lakossághoz fordultunk azzal kapcsolatban, hogyha tudnak, vannak emlékek, bármi is, akkor ha fel tudják ajánlani, ha másnap fotókat, amit be tudunk digitalizálni, mert hát kicsit ugye a múltunk, ahogy említettem is, ilyen hát nem túl dokumentált, és nagyon-nagyon nehéz kézzelfogható dokumentumokat találni, vagy bármilyen információt, és hát ezért bízunk benne, hogy itt a lakosokat is ebből be tudjuk vonni, és akkor együtt, közösen tudjuk ezt egy kicsikét összeállítani, és méltó módon összerakni ezt a 150 évnek a megemlékezését.
Tiszán innen, és Tiszán túl. Régió Krónika. Az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallották.
A világ tetején egy szikla peremén ülve, most a szélbe suttogom az Isten tenyerén. Honnan is kezdhetném, hogy egy jobb világ legyen az otthonom? Érzem, hogy kevés most a szó, talán még megfordítható az irány. Minden perc meghatározó, a korból kigyógyítható a világ. Kezd te is magadon, esőben, viharon, nehezen futok bújjára változás. Szikózó szavakon, gyűlölet maradon, szállok meg szabadon, de nem visz sehová. Az ember lelke, szelleme, nem az ördög játékszere.
Európa Rádió magazin műsora. Hírek, információk, érdekességek. Napindító.
Jó reggelt kívánok, Béli Katalin szerkesztő műsorvezető vagyok. Február 3-a kedd van, amikor a Balázsok ünneplik nevük napját. Balázs napja a magyarság körében az iskolások ünnepe, amikor a diákok házról házra járva jelmezesen vonultak fel. Adományokat gyűjtöttek az iskolának, és új diákokat toboroztak. Ez az úgynevezett Balázs járás, ami a szlovákok és csehek körében is ismert volt. 1809-ben e napon született Felix Mendelssohn Bartholdy, német zeneszerző, 1829-ben Orbán Balázs író, néprajzi gyűjtő. 1881-ben Galamb József gépészmérnök született, aki a Ford Motor Company tervezője, a Ford T-modell egyik megalkotója volt. 1116-ban e napon hunyt el Könyves Kálmán, magyar király. 1468-ban Johannes Gutenberg német nyomdász halt meg. 1997-ben búcsúztatták Bohumil Rabál cseh írót, 2002-ben pedig Lukács Margit Kossuth díjas, Jászai Mari díjas színésznő, a Nemzet színésze hunyt el. Kedves hallgatóink, itt az Európa Rádió napindító óráját Nem csak kenyérrel él az ember című rovatunkkal kezdjük. 6:30 híreket mondunk. 6:45 egy ökológiai témájú beszélgetést hallanak. Ez ahhoz is kapcsolódik, hogy tegnap volt a vizes élőhelyek világnapja. A vizeink egyre szennyezettebbek, ez a szennyezett víz jut be a talajba, amely aztán a táplálék minőségét is meghatározza. Dr. Kis Gyöngyivel, az Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet projekt vezetőjével a biotermesztésről beszélgetünk majd. Tartsanak velünk, várom Önöket!
Boy.
nem csak kenyérrel él az ember. Napi ige a református bibliaolvasó kalauz alapján.
Áldás békesség, szeretettel köszöntöm az Európa Rádió hallgatóit. Hangó István vagyok, az Avasi Református Gyülekezetnek a lelki pásztora. A János evangéliumából, az új szövetségi napi igéből olvasom Istennek szent igét. A János evangélium a 8. részéből, a 21. verstől kezdődő szakaszból, válogatott versekből. Nevezett helyről így szól Isten igéje. Majd Jézus ismét szólt hozzájuk. Én elmegyek, és keresni fogtok engem, de bűnötökben haltok meg. Ahová én megyek, oda ti nem jöhettek. Ezért mondtam nektek, hogy meghaltok bűneitekben, mert ha nem hiszitek, hogy én vagyok az, meghaltok bűneitekben. Megkérdezték tehát tőle, ki vagy te? Jézus így válaszolt nekik. Az, akinek elejétől fogva mondom nektek magamat, aki elküldött engem, az velem van, nem hagyott egyedül, mert mindig azt teszem, ami neki kedves. János az evangélium írója egyszerűen zsidóknak nevezi a Jézussal vitatkozókat, de az elhangzó mondatokból könnyen ráismerünk a farizeusokra, azokra a megfigyelőkre, akik szinte mindenütt ott vannak, ahol Jézus nyilvánosan tanítja a sokasságot. Ezek az emberek a hagyományokhoz és vallási szokásokhoz görcsösen ragaszkodva, szinte minden egyes helyszínen és minden egyes alkalommal nyílt vitába keverednek Jézussal. Mert úgy érzik, hogy Jézusnak minden szava támadás azzal szemben, amit ők képviselnek, és aminek a kizárólagosságát hirdetik. Miért nevezi őket bűnösöknek? Hiszen ők szentül meg vannak győződve arról, hogy fedhetetlen életet élnek, s ha valaki küzd a bűnök ellen, róluk ez különösképpen elmondható. Megütközés számukra az is, amikor Jézus azt mondja, én és az Atya egy vagyunk. Miért nevezi magát Isten fiának? Hiszen ők a törvény őrei, a hagyományok letéteményesei nem látják rajta ezt az isteni arcot. Hogyan mondhatja azt, hogy ő fentről jött és az atyától származik, mikor ismerik az ő anyját és családját? Szavait nem bizonyságtételként és isteni kinyilatkoztatásként élik meg, hanem Isten káromlásként. Ott állnak az élet ura előtt, Isten kegyelméből hallhatják az élet evangéliumát, de ők nem akarják meghallani és nem akarják befogadni, mert életüket, gondolataikat valami egészen más tölti be. Mint ahogy mai világunkban is milyen sokan vannak azok, akik kételkedve, hitetlenkedve, Istennel perlekedve oly gyakran felteszik a kérdést, hol van az Isten? Hol volt az Isten egy-egy olyan élethelyzetben, ahol megítélésük szerint ott kellett volna lennie, de ők nem látták. Attól, hogy a hitetlenkedő, az Istennel szüntelenül perlekedő ember nem látja vagy nem akarja meglátni az Isten kegyelmes jelenlétét, ő mindezek ellenére irgalmasan és szeretettel cselekszik értünk. Az önmagukkal elfoglalt farizeusok ott állnak az élet ura előtt, Isten kegyelméből ők is hallhatják az élet evangéliumát, de hitetlenségük és kételkedésük miatt nem akarják befogadni azt, ami értük is hangzik. Nagyon árulkodóak Jézus ítélete szavai. Ahová én megyek, oda ti nem jöhettek. Nem sokkal későbben, ugyancsak itt a János evangéliumában a 14. részben, a tanítványoknak ennek az ellenkezőjét mondja. Ahová én megyek, oda tudjátok az utat. Pedig a tanítványok sem bűntelenek, sőt, bűneik sokasságát hordozzák. Azt sem mondható el róluk, hogy a hit magaslatain járnának. De ott van a szívükben, a lelkükben a vágy, hogy részesei legyenek annak a csodának, amit mesterük hirdet. Jézus ítéletes szavai úgy hangoznak, mintha a hitetlenkedő farizeusok előtt bezárult volna egy ajtó. De ezt az ajtót nem az élet ura zárta be, hanem maguk a perlekedők, a hitetlenkedők és kételkedők. Az az ajtó bármikor kinyitható, és be lehet lépni rajta. Az elhangzó ítélet sem végleges, addig tart, míg az önmagát kizáró ember be nem lép azon a bizonyos ajtón. Az a Krisztus, aki az út, az igazság és az élet, éppen azért megy el a szenvedés útján, éppen azért vállalja értünk a váltsághalált és a golgotai keresztet, hogy az ítélet, amit a bűnös ember magára von, ne legyen végleges. Hogy az ember számára az Istentől kapott kegyelmi idő alatt mindvégig ott legyen a lehetőség, hogy belépjen az ajtón és részese lehessen a megváltás csodájának, amit Isten személyválogatás nélkül mindannyiunk számára elkészített. Ebből következik még valami, amivel számolnia kell minden Krisztust elutasító és vele vagy ellene konokul hadakozó embernek. A bűn és a halál világából ő az egyetlen út, az egyetlen lehetőség az életre. Minden más küzdelem hiába való fáradtság, elvesztegetett idő, Jézus Krisztus kereszthalála és feltámadása az egyetlen, ami megmenthet bennünket bűneinkből. Akik visszautasítják őt, bűneikben halnak meg. Amikor Isten életet adott számunkra, célt is adott elénk, és nincs annál szomorúbb dolog, ha valaki úgy távozik ebből a világból, hogy nem ért el azt a bizonyos célt. Ezért hangzik döbbenetesen az ítéletes üzenet, aki nem akarja elfogadni Krisztus szabadítását, az bűneiben hal meg. Krisztus minket is el akar juttatni a célhoz, nyissuk ki az ajtót, és lépjünk be rajta. Olvasott igénynek az utolsó üzenete is nagyon fontos. Aki elküldött engem, az velem van. Nem hagyott egyedül, mert mindig azt tettem, ami neki kedves. A Filippi levélbeli Krisztus himnusz ezt így fogalmazza meg. Engedelmes élet mind halálig, mégpedig a kereszt halálig. Ellentétben velünk emberekkel. Istennel szembeni engedetlenségünk az Éden kertjében kezdődött, és azóta is ennek terhét hordozzuk, de Jézus Krisztus éppen azért jött, azért volt mindvégig engedelmes, azért teszi mindig azt, ami mennyei atyánknak kedves, hogy megszabadítson minket azoktól a terhektől, amelyektől saját erőnkből nem tudnánk megszabadulni. Isten üdvözítő tervének a lényege az, hogy valaki olyat küld, aki engedelmesen, maradéktalanul és tökéletesen tölti be azt, amit eltervezett a mi megmentésünkre. Egyetlen ilyen volt Jézus Krisztus. Ezért öröm és megnyugvás hallani az ő szavait. Mindig azt teszem, ami neki kedves. Mindez pedig rólunk szól. Istennek az volt kedves, hogy minden bűneink és méltatlanságaink ellenére minket megmentsen. Ami Urunk Jézus Krisztus pedig mindenben azt tette, amit mennyei Atya rábízott. Adjunk hálát ezért, és kérjük Isten szent lelkétől a készséget, a hitet, hogy beléphessünk az ajtón, ami az örök életre vezet, és részesei lehessünk mindazoknak az áldásoknak, amelyeket Isten kegyelmesen számunkra is elkészített. Amen.
Igéi gondolatokat hallottak a Református Biblia olvasó kalauz alapján. Mert nem csak kenyérrel él az ember. Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl. Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Az energetika a központi témája a magyar-amerikai kapcsolatoknak Magyar Levente szerint. A külügyminisztérium parlamenti államtitkára a tárca közleménye szerint Washingtonban elmondta, hogy Amerikától egyre nagyobb mennyiségben vásárolunk különböző energiahordozókat, és Magyarország nagy nukleáris fejlesztési ciklusát, a következőt, amit megindítunk Paks 2-vel párhuzamosan, amerikai technológiára alapozzuk mind a gyártás, mind a nukleáris fűtőanyagok vásárlása és tárolása tekintetében, mondta a miniszter helyettes. Elmondta, hogy az Egyesült Államok mindemellett engedélyezte a MOL-nak, hogy beszálljon a regionális energetikai versenybe azáltal, hogy megvásárolhatja a NIS szerb olajvállalatban lévő orosz tulajdonrészt, mely az amerikai szankciók nyomán kerül eladásra, hangsúlyozta Magyar Levente. Összesen több mint 1,8 milliárd forint értékben nyert el 100%-os visszanemtérítendő támogatást Miskolc oktatási intézmények fejlesztésére, olvasható a Vármegye székhely honlapján. A tájékoztatás szerint a megyei jogú város önkormányzata 1 milliárd forintból korszerűsítheti és bővítheti a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei pedagógiai szakszolgálat infrastruktúráját, hogy biztosítsa a korszerű pedagógiai szolgáltatásokat, valamint növelje a szolgáltatások elérhetőségét és hatékonyságát. A beruházásban egy köznevelési intézményt újítanak meg, és a szakszolgálat 9 telephelyén, Cigándon, Göncön, Miskolcon 3 helyen, Ózdon, Sárospatakon 2 helyen és Tokajban valósul megfejlesztés. A projektben többek mellett energetikai fejlesztéseket, akadálymentesítést és épületfelújításokat végeznek. A weboldal szerint több általános iskola és gimnázium megújítására is támogatást nyert Miskolc. A Herman Otto gimnázium 360, a Miskolci Könyves Kálmán általános iskola és alapfokú művészeti iskola, Kafka Margit általános és alapfokú művészeti tagiskolája 229, a Miskolci Zrínyi Ilona gimnázium majdnem 141, míg a Diósgyőri Nagy Lajos Király általános iskola 121,5 millió forintból újulhat meg. Többek mellett nyílászárócserék, épületfelújítási munkálatok lesznek, továbbá energetikai korszerűsítéseket és akadálymentesítést is végeznek. Jótékonysági fánksütéssel várta az adakozókat Miskolc Szirmán a Dédike Finomságai csapata ismét. A kezdeményezés bevételét a Miskolci Velkei László Gyermekegészségügyi Központ onkológiai osztályának ajánlották fel. Sokan látogattak el a hétvégén a helyszínre, hogy fánkvásárlással támogassák a nemes célt. Sinka Szilárda, a Dédike angyalcsapat vezetője a Minapnak elmondta, folyamatosan jöttek a vásárlók, és ez hatalmas erőt adott, fogalmazott. A szervezők idén 2 millió forintot szeretnének összegyűjteni, melyet a gyermekonkológiai osztály javára fordítanak. A támogatás célja, hogy a bent lévő gyerekek számára korszerűbbé és kényelmesebbé tegyék a kórházban töltött időt.
Az időjárásról.
Kedden ismét megnövekszik a felhőzet, beborul az ég. Estig elszórtan kisebb vegyes halmazállapotú csapadék is várható. Északon, északkeleten kezdetben inkább havazás lehet a jellemző. Kedden -1 és +8 fok közötti hőmérséklet várható.
Az Európa Rádió híreit hallották.
Hamutól a csillagok nem látszanak, a hamutól. vihar úgy is szétvett, hol megkopnak a bércek, még felragyognak fények. Emeljük a tétet, növeljük a vétket, elszállunk a holdra, talán van még bérlek. Itt kormos lett az égbolt, minden csillag szerte szétfolyt, a hamutól nem látszanak. Nem látszanak a hamutól a csillagok, nem látszanak a hamutól. Itt kormos lett az égbolt, minden csillag szerte szétfolyt. Itt kormos lett az égbolt, minden csillag szerte szétfolyt. Itt kormos lett az égbolt, minden csillag szerte szétfolyt. A hamutól nem látszanak.
Napindító. Az Európa Rádió magazin műsora. Hírek, információk, érdekességek. Napindító.
Napjainkban egyre nyilvánvalóbb, hogy földünkön nagyfokú a környezetszennyezés, amely a természetes vizeket és a termőföldeket is szennyezi. Nem csoda, ha egyre többen szeretnének odafigyelni, hogy mi kerül az asztalukra, milyen élelmiszereket szereznek be, és itt jön be a képbe a bioélelmiszer, hiszen megnyugtató tudni, hogy amit vásárolunk, nem hemzseg kémiai vegyszerektől és mesterséges anyagoktól. És ami a legjobb, Györéné dr. Kis Gyöngyi, az ÖMKI projektvezető kutatója szerint, hogy a bioélelmiszerek ma már egyre kevésbé számítanak luxus terméknek, folyamatosan bővül a kiskereskedelmi beszerezhetőségük, miközben egyre többen teszik a voksukat a saját kiskertjükben is a vegyszermentes ökológiai művelés mellé. Györéné dr. Kis Gyöngyivel Balázs Alexandra beszélget.
Valóban nagyon fontos tisztázni, hogy mit is értünk bioélelmiszer alatt. Abban az esetben, hogyha a polcról egy olyan terméket veszünk le, ahol bio, öko, ökológiai vagy organikus megnevezése van, ez egyet is ugyanazt jelent, tehát ugyanazt a fenntartható, környezetbarát és egészséges terméket. Ezek szinonim kifejezések, és mindegyik elnevezés azt tükrözi, hogy a terméket az ökológiai gazdálkodás szigorú jogszabályi feltételei alapján állították elő, ellenőrizték és tanúsították is. Ugyanakkor, hogyha bemegyünk egy boltba, vagy egy piacra betérünk, gyakran előfordulhat, hogy a zöld szavak rengetegében találjuk magunkat, például találkozunk natúrélelmiszerrel, kézműves sajttal, vagy akár háztáji tojással, vegyszermentes zöldségekkel, vagy reformélelmiszerrel, vagy akár a természetes élelmiszer megnevezéssel is. De azt fontos tudni, hogy ezekhez nem kötődik jogszabályi szabályozás, tehát ezért is nagyon fontos eligazodnunk, hogy mit is értünk bioélelmiszer alatt. Hogyha egy terméket biónak, ökonak, organikusnak mondanak és jelölnek, akkor azt kell, hogy tudjuk, hogy ennek az egész ellenőrzési, tanúsítási rendszernek megvannak azok a szervei, azok a szervezetek, akik ennek a folyamatnak a megvalósításáért felelősek. A világon mindenhol az élelmiszer láncért felelős hatóság, vagy az általa akkreditált ellenőrző szervezetek tanúsítják a biotermékeket. hazánkban jelenleg két NABIH által is akkreditált ellenőrző szervezet van, az egyik a biogarancia, a másik pedig a biokontroll, és tulajdonképpen ebből fakadóan fontos az is, hogy amikor leemelünk egy terméket, akkor megbizonyosodjunk arról, hogy ez valóban megfelele a bioélelmiszer fogalmának, tehát hogy valóban az ökológiai gazdálkodás alapelvei szerint állították elő, valóban ellenőrizték a termelés, a feldolgozás, illetve a kereskedelem teljes folyamatát, és ez tulajdonképpen a jelölés igazolja. Úgyhogy érdemes mindig megnézni, hogy a terméken valóban ott van-e. Ugye Európán belül van egy úgynevezett EU ökológiai logó, ez viszonylag könnyen felismerhető, mivel hogy egy ilyen zöld zászlón levélformában elrendezett kis fehér csillagok jelölik ezt az EU ökológiai logót, de a két hazai ellenőrző szervezetnek is megtalálhatják a logóit. Fontos tudni, hogy az ellenőrző szervezeteknek a kódjai kötelezően ott kell, hogy szerepeljenek a terméken, a logó feltüntetés az pedig opcionális. Tehát bátorítok minden fogyasztót, hogy keresse, figyelje a tanúsított bio-öko címkéket.
Jól gondolom, hogy ma már nem számítanak luxus terméknek a bioélelmiszerek, és hogy egyre több helyen tudjuk beszerezni?
Igen, egyre kevésbé számítanak luxus terméknek, és folyamatosan bővül a kiskereskedelmi beszerezhetőségük. Azt látjuk a publikált kiskereskedelmi forgalmat bemutató tanulmányunkban is. Ugye az Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet a Nielsen IQ piackutató céggel együttműködésben végzett egy elemzést, ahol vizsgáltuk a legnagyobb forgalmi eladási értékkel rendelkező termékcsoportokat, azt is néztük, hogy milyen értékesítési csatornán vásárolják meg ezeket a termékeket a fogyasztók. Szóval ez alapján azt lehetett látni, nagyon jó hír, hogy 2022 és 2024 között összesen 36%-kal növekedett a biotermékeknek az eladási értéke, és ez 10%-ponttal magasabb, mint a KSH által ugyanezen időszakban mért teljes élelmiszer és italforgalomnak a bővülése. És a becsléseink alapján arra a következtetésre jutottunk, hogy a teljes bioélelmiszer és italpiac jelenleg a 0,81%-át adja a kiskereskedelmi élelmiszer és italforgalomnak hazánkban. De a teljes képhez az is hozzátartozik, hogy még Európában a biotermékek forgalom növekedése 2022 és 2023 között 3%-os volt hazánkban, ez a fejlődés 19%-os volt ebben az időszakban. Viszont a fejenkénti éves bioélelmiszer költés tulajdonképpen Európában ez átlagosan fejenként 66 eurót jelent, tehát kb. Egy olyan 25 ezer forintot. A 2023-as adatok alapján ez Magyarországon csupán 9 eurót jelentett, 2024-re ez növekedett 10 euróra, azaz 4 ezer forintot áldozunk fejenként évente bioélelmiszerre, ugye a kutatásunkban vizsgált üzlettípusokban. De ezzel együtt egyébként a biotermékfogyasztás mennyiségében is láttunk növekedést. Ugye 2023-ban 2,13 kg per fő volt, ez 24-re növekedett 2,33 kg per főre, ez több mint 9%-os növekedést jelent, és ezzel párhuzamosan az árbevétel is 14%-kal nőtt. Tehát nem csupán az áremelkedés, vagy az infláció hajtotta a forgalom értékbeni növekedését, hanem valódi mennyiségi keresletbővülést is láttunk az elemzések szerint.
Mi a legkeresettebb biotermék a magyarországi, a hazai fogyasztók között, a zöldségek és a gyümölcsök?
A kutatásunkban a bio bébi ételek voltak a legnagyobb eladási forgalommal rendelkező biotermékek, az úgynevezett hagyományos kiskereskedelmi FMCG kategóriában. A modern kiskereskedelmi kategóriában, ami lefette a hipermarketeket, szupermarketeket, diszkontokat, a biozöldségek és a gyümölcsök követték a sort. Ugye a bio bébi ételeknél ott 8,6 milliárd forintos volt az eladási forgalom. A biozöldségeknél ott 5,9 milliárd, a biogyümölcsöknél pedig 5,7 milliárd forgalom, tehát ez nagyon szépnek mondható, de az kétségtelen, hogy a bébi ételek azok nagyon keresettek, a szülők a legjobbat akarják adni a gyermekeiknek, a kicsinyeknek. Ebben látszódott a legnagyobb forgalom.
Néztem a gyümölcsöket is, hogy például a legnépszerűbb a biogyümölcsök között a citrom, a banán, a narancs, az alma és a mandarin.
Ezeknek a déli gyümölcsöknek a nagy része külföldről behozott, de bio déli gyümölcs. És azt is hozzá kell tennem, hogy ugye ez a kiskereskedelmi forgalmi kutatásunk, ez nem fette le a hazai ökópiacoknak az adatait. Úgyhogy ez kimondottan a hipermarketek, szupermarketek, diszkontok, drogériák, hagyományos ilyen élelmiszerkereskedelmi láncok, valamint az e-kereskedelmet, dohányboltot, benzinkutak eladásait tartalmazta, és az egy külön újabb kutatási kihívás, hogy szeretnénk a jövőben belefoglalni ezeket a rövidellátási láncokból származó forgalmi adatokat. Ugye a Nielsen IQ piackutató cég adatai alapján dolgoztunk, és ilyen formában ezek az értékesítési csatornák adatait tudtuk használni, ami egyébként rendkívül jónak mondható, de igen. Tehát, hogy visszatérve a déli gyümölcsök esetére, azért van egy markáns különbség, és ez pedig a betakarítás utáni úgymond poszt-harvest kezelés.
Ugye igen, mert ugye most már, hogyha bemegyünk egy szupermarketbe, akkor ott ki van írva, föl van tüntetve, hogy honnan származik az a gyümölcs például, és hogy mivel kezelték a héját.
Bizony. És az ökológiai rendelet az pontosan meghatározza, hogy milyen növényvédőszerek használhatóak a biotermékek termesztése, kezelése, feldolgozása során, és tulajdonképpen milyen szerek használhatóak az utókezeléskor is. Ugye a konvencionális citromnál mondjuk gyakran alkalmazott gombaölő szerek és viaszok használata biotermékeknél nem engedélyezett, de vannak olyan élelmiszer adalékként használt, például viasz, ami használható biocitrusfélék héjának a kezelésére, de ennek is biominősítésűnek kell lenni, és akkor a jogszabály részletesen kitér a kritériumokra. Úgyhogy tulajdonképpen a fogyasztó, amikor citromot, mandarint vagy narancsot fogyaszt, akkor biztonsággal fogyaszthatja olyan szempontból, hogy ugye nem lettek kezelve, és emellett pedig ugye a biozöldségek és gyümölcsfélék általában külön csomagolásban vagy matricával kerülnek a polcra, és ha ugyanabból a termékből nem biot is árulnak az adott üzletben, akkor ennek különösen is van jelentősége. És amire már korábban utaltam, hogy a ökológiai logónak, akár az EU ökológiai logónak, akár a hazai ellenőrző szervezetnek a kódjának is ott kell, hogy legyen a címkén, tehát bátorítom a fogyasztókat, hogy ezt keressék. És ami a növényvédőszer maradék mérést illeti, ugye a biotermékek növényvédőszer maradék tartalmát is rendszeresen vizsgálják. Ugye nagy termelők és kereskedők saját mintavételi programjaik folytán, másrészt ugye az ökotanúsító szervezetek, Biokontroll Hungária vagy a Biogarancia úgyszint, és az élelmiszerlánc felügyeleti hatóságok is végzik ezt. Európában van egy Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság, az EFSA, akik évente publikálnak ilyen jelentést, és ott is megerősítették, hogy ugye a biotermékek esetén a növényvédőszer maradék tartalom az minimális. És hogyha már áttértünk erre a témára, nagyon fontosnak tartom azt is hangsúlyozni, hogy már vannak hosszú távú klinikai vizsgálatok, amelyek megerősítik azt, hogy a bioélelmiszer fogyasztása jelentősen csökkenti az emberi szervezet növényvédőszer maradék terhelését, és ez különösen is nagy jelentőséggel bír például a várandósok, a kisgyermekek, vagy esetleg a betegséggel küzdők számára.
Kedves hallgatóink, Györiné doktor Kis Gyöngyivel, az Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet projektvezető kutatójával Balázs Alexandra beszélgetett.
Valaki elfut, valaki eljön, valaki valaki távol jár, valaki első. Víz a szív, és soha se késő. Lehet egy újabb nap, vagy lehet a végső. Feljuthatsz a világ tetejére, ha elvesztél valaki szívében. Itt van a vihar újra, és újra megküzdök a szívedért. Nem mehetek a múltba, nem akarom az se, hogy más legyél. Bíborba fordul a boltozat, és ne odazik, nekem egy nap is elég a szerelemért. Itt vagyok újra, ez a viharos este.
Református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is, europaradio.hu.
Néhány perc múlva 7 órakor jönnek a hírek itt az Európa Rádióban, majd folytatjuk a 2 órás Kontinentális Reggeli című magazinnal programunkat.
Napindító. Hírek, információk, érdekességek. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották.
Hogy ne fájjon, azt nem tanultam még meg. Ha valaki érti, árulja el nekem. Hogy ne féljek, hogy ne látszom, hogy ne tudják, mikor játszom a dalt.
mint kisgyerekként a sötét árnyak, a táska neki döntve az ágynak, a szobában gubbasztó rém. Valaki kapcsolja már fel a fényt! A gyilkos kifalnak támasztja magát, a recsegő padlón a betörő jár, a leszállsz az ágyról, a halál vár rád. Az ágy alá nem könnyű benézni, a rossz dolgokról nem könnyű beszélni. Nem azért, mert nem lenne kivel kifejezném, de nem tudom mivel. Valaki kapcsolja már fel a fény. Hadd lássam, hogy nincs ott semmi, hadd merjem a lábam letenni, hol a biztonság, és hol a valóság. De lehet, hogy innen jobb lesz nyerni. Ha a szíved lámpást nem tévedsz majd el, világíts szeretetben. Ne hagyd, hogy a gonosz szétszincáljon. Légy a társad és légy a barátod. Majd magadban érzed a biztonságot, és tisztának látod a valóságot.
Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.